Szép jó estét mindenkinek! Johann Harinak a Elveszett kapcsolatok című könyvéről fogunk beszélgetni. Magyarul is megjelent, majd belinkeljük a leírásba, meg mire kijön ez a videó, addigra lesz a blogunkon is egy cikk erről. Azért nagyon jó kis könyv ez szerintem, mert nagyon közérthetővé teszi, meg nagyon jól összefoglalja egy csomó aspektusát annak, amiről mi is itt így próbálunk így beszélgetni mindig, hogy így újra kell gondolni a kereteinket, meg az értékeinket, meg nem tudom mit, de hogy gyakran belecsúsznak az ilyen beszélgetések ilyen félig érthetetlen ilyen filozofálásba, és a Johann Hari meg ilyen igazán közérthetően és nagyon szórakoztatóan beszél erről, miközben azért ez egy nehéz téma. Elég súlyos depresszióval küzdött, és tulajdonképpen ez adja a gerincét a könyvnek, hogy a depressziónak nem csak belső, meg biológiai okai vannak, nem csak az okozza, amit sokan egyből gondolni szoktak, ami a legismertebb narratíva, hogy egy ilyen kémiai egyensúly bomlik fel az emberben, hanem jelentős részben társadalmi okokat is azonosítani lehet. És már önmagában ezért is ez egy nagyon értékes könyv, de én szerintem a mi szempontunkból ez még érdekesebb benne, hogy szerintem ez nem csak azoknak szól, akik depresszióval küzdenek, vagy küzdöttek, mert ezek a társadalmi problémák, amik ilyen súlyos tüneteket is tudnak okozni emberekben, más emberekben lehet, hogy nem annyira látványos tüneteket okoznak. Lehet, hogy kihordják lábon. De attól még ez mindenkit érint én szerintem. Tehát arról van szó, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nagyon egészségtelenül van berendezve nem csak a társadalmunk, hanem alapvetően a kultúránk, és abból eredően egy csomó ilyen alapfeltevésünk arról, hogy hogy kell élni. És hát ez beteggé tesz minket, vagy szerencsésebb esetben nem tesz kifejezetten beteggé, hanem csak boldogtalanná tesz egy csomó más embert is. És nagyon szépen végigveszi, ez tulajdonképpen a második fejezet az arról szól, hogy 7 pontban végigveszi, hogy milyen dimenziókban veszítettük el a kapcsolatot azokkal a dolgokkal, amik a mélységét, meg az értékét adják az életünknek, vagy adnák. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy a leginkább ezekről beszélhetnénk, és aztán persze ennek nyilván a depressziót érintő részéről is lehet szó, de ami engem igazán izgat az, hogy ez ennek a mélyebb ilyen társadalmi hatása. Mert az, hogy a depressziósoknak a száma az meredeken emelkedik, az szerintem egy tünete valami komplexebb és súlyosabb dolognak, és ez a könyv szerintem ezt ragadja meg nagyon, nagyon jól. Úgyhogy én kicsit így leegyszerűsítettem ezt a 7 szekciót, amit ő fölállít, és én ebből összegyúrtam így 4-jé. Tehát én arra gondoltam, hogy beszélhetnénk így 4 részre osztva ezeket a dimenziókat, amiben végigveszi, hogy milyen irányba veszítettük el a kapcsolatot azzal a sok fontos dologgal, ami értékessé vagy teljesítette az életünket, hogy tenné. Beszél egyrészt arról, hogy a természettel való kapcsolatunk, aztán beszél arról, hogy az értékeink, és hogy az értékeinket felváltottuk ilyen eldobható állértékekkel. Aztán beszél arról, és szerintem ez nagyon szépen egymásból következik, hogy egymással is elvesztettük a kapcsolatot, tehát hogy nem csak közösségek nem nagyon vannak már, hanem már a legalapvetőbb szinten sem, hanem nagyon ilyen instrumentális, ilyen felszínes lett az a kevés is, ami van. És végül, hogy önmagunkkal is elvesztettük a kapcsolatot, ezen belül a múltbéli traumáink, a jövőbe vetett hitünk, meg a perspektíva, amit látunk, és még egyéb más dimenziók is vannak ezen belül. Én azt gondoltam, hogy így, csak hogy ne legyen túl sok téma, így ezt a négyet körüljárhatnánk, hogy mit gondolunk erről.
Ez jól hangzik. Egy anekdotával kezd egyébként a könyvben, ami nekem nagyon tetszett, mert példaértékű. Tehát arról beszél, hogy egyszer Vietnámban egy súlyos ételmérgezés érte, azáltal, hogy az almát csak palackos vízzel mosta meg a helyet, hogy meghéjazta volna. És kiderül, hogy a gyümölcsöket olyan vastagon borítják a rovarítószerek, hogy ezt nem lehet pusztán lemosni róluk. Majd miközben a kórházban fekve súlyos folyadékveszteséggel és folyamatos hányingerrel küzdik, azt mondja neki az orvos, hogy a hányingert meg a hányást nem célszerű megszüntetni, mert jelzés értékű. És azt mondják neki, hogy szükség van a hányingerre, mert ez egy üzenet, ami segít felderíteni a probléma gyökerét. És ezzel a történettel vezeti fel a könyv talán a legfontosabb üzenetét, ami pedig az, hogy a szorongás és a depresszió és tünetei, vagy sokkal mélyebb problémának, amit ő a kapcsolatok hiányában diagnosztizál.
Hát már talán korábban is említettük egy beszélgetésünkben, hogy magának a depresszió problémájának a társadalmi felfogását is eléggé áthatja ez a modern felfogás, hogy úgy nézzük, mint egy problémát, amire kell egy megoldás. És hogy nem azt nézzük, hogy egyébként ennek a probléma így mondjuk mennyire hat át a környezetében, mert hogyha nagyon kevés az olyan jellegű probléma egyébként az életben, ami csak így hermetikusan leválasztható, így a környezetéről, és így kikapható, mint valami tájú, vagy hasonló, hanem általában ezeknek vannak ilyen áttétei. És a depresszió is egy jellemzően egy olyan dolog, ami így a mindenféle irányban kihat az ember életére, és ha egyik oldalt elkezdi az ember kezelni, az lehet, hogy ott elér változást, de a másik, de a több helyen, a többi kihatott helyen, ahol már egy rossz működés miatt alakult ki miatta, azt nem fogja ez az egy dolog javítani. És hogy én nekem, hogy mondjuk egy személyes élménnyel jöjjek, én kétszer voltam szakembernél depressziós problémában, és úgy volt, hogy először én pszichiáterhez mentem, és adott gyógyszereket, vagy hát írt fel gyógyszereket, és némi, tehát mióta már tartott egy ideig a gyógyszeres terápia, vetette fel, hogy mivel, hogy ez olyan nagy változás nem ér el, már nyilván éreztem hatását, ezért ide, tehát el kéne kezdeni egy pszichoterápiás részt. Később pszichoterapeutához mentem először, és némi ülés után vetette fel, hogy mivel, hogy láthatóan depressziós tüneteket mutatok, szükség lenne egy gyógyszeres kezelés is emellé. Szóval, hogy ezeknek egy ilyen nagyon... Én mind a kétszer előjutottam egyébként, ez egy ilyen tök összetett probléma, és ha csak egyik oldalán próbálnám ezt kezelni, akkor igazából csak ilyen látszott, tehát ilyen fél sikereket érek el benne. Tehát, hogy vagy olyan, ami így átmenetileg javít az állapotomon, de hogyha mondjuk megszűnik, akkor visszaesik, mert a többi fertőzött rész, az így vissza hozzá abba az állapotba.
És álltak egyszer valahogy, megkérdezték egyszer tőled, hogy mondd el, hogy meséld el a történeted, vagy hogy van-e valami olyan személyes dolog, ami ért, egy olyan csapás, ami esetleg kihatással lenne a hangulatodra, meg a
egyébként ilyen szempontból egyébként szerencsés voltam, régen ezt a kérdést azért feltették a diagnózis során, hogy azért így azért elkezdték feltérképezni, hogy így nem csak egy, mondjuk éppen egy gyászolok, és azért vagyok azért rossz hangulatban, hanem mert így mondjuk ez generális-e, vagy hogy egy tehát ezeket a kérdéseket azért feltették nekem. Szerencsére. Ilyen szempontból nekem jó, de amúgy például, amit olvasok általában mondjuk nyugati gyakorlatról, lásd egyébként mondjuk, ami Jordan Petersonnal történt, az engem arra kell következtetni, hogy ez inkább a kivétel és nem a szabály.
Igen.
És akkor nálad mind a két alkalommal ezt azért föltették ezeket a kérdéseket? Tehát mind a két irányból megvolt ez?
Igen. Szerintem, ugye, mivel hogy a másodiknál ugye pszichoterápiáról indultam, ugye ezzel indult, de az első alkalommal is egyébként nem egyből a pszichiáterhez kerültem, hanem először egy asszisztenshez, aki egy csomó ilyen kérdés. De legalább szerintem egy 3-4 órás ülés volt az is, amikor így feltett egy csomó kérdést úgy az életemről, stb., hogy ez mióta van. Így azért. Jó, az inkább, tehát másmi jellegű volt azért, nem azt mondom, hogy ez egy mit tudom én, terápiás ülés volt, nem az volt, hanem inkább egy orvosi ilyen feltérképezés, hogy pontosan képet alkossanak arról, hogy mit érzek, de ahhoz képest elég alapos volt, és tehát nem én úgy éreztem, hogy nem is más volt erre a dolgok. De amúgy igen, szóval én is azt gondolom, hogy a depressziónak a gyógyszeres kezelése nek van hatása, de ez elsősorban mondjuk arra jó, hogy ad egy stabilitást, amin keresztül az ember elkezdett dolgozni a pszichológiáján, tehát hogy a kapcsolatainak a rendben, az egzisztencia rendbetételén, stb. Mert ezt azért aláírom, hogy mondjuk így ha ilyen egzisztenciális válságban van az ember, akkor elég nehéz így kapcsolatokat építeni, nehéz így ebbe az irányba fókuszálni, szóval így néha tényleg szükség van erre, vagy hát nem néha szükség, de elég sokszor szükség lehet erre.
Meg nekem most az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ha az egzisztenciális válságban az ember, akkor nehéz minden egyéb is, és hogy igen, és nehéz nem egzisztenciális válságban lenni az embernek, hogyha a társadalom is egzisztenciális válságban van egyébként,
igen.
Élni próbálsz. Erről tök vicces, hogy ez, mondom, ezért szeretem ezt a könyvet, mert olyan dolgokról szól ilyen nagyon közérthetően, amikről állandóan, tehát a legutolsó beszélgetésünkön is erről csomót beszéltünk, hogy hat egymásra a belső, meg a külső világunk, és hogy nem lehet igazán leválasztani egymásról kettőt. És olyan érdekes, hogy ezt valahogy a kultúránk mégis ilyen kényszeresen megteszi, és ez bár ahogy így, hogy így kimondjuk, ilyen kicsit ilyen bullshitnek is hangzik, nem? Hát, hogy persze, hogy nem lehet leválasztani, hát most mindenki tudja, hogy nem lehet leválasztani, de a mindennapokban meg mégis úgy gondolkodunk, hogy mintha le lehetne, csak nem veszük észre.
Igen, és hát egyébként ugye ezt nagyon sokszor mindig azt tanácsolják a depressziósoknak, hogy kérjenek segítséget. Tehát így a szakemberek, hogy mindegy, csak vagy kérjenek segítséget. Csak tényleg nagyon nehéz úgy segítséget kérni, hogyha mondjuk így valaki megosztja, hogy mit érez, akkor a partner az ebben egyből elkezd egy megoldandó problémát látni, hogy jó, de igen, és ez, és ez nagy. Nagyon kevesen gondolják azt, hogy mondjuk lehet, hogy csak mondjuk nekik kell hallgatni a másikat. És hogy mert nem azért mondja, mert azt várja a másik embertől, hogy most megoldja a problémáját.
Még van is egy ilyen vicces ilyen vírus videó a neten terjedt ez egy időben, hogy így kiállt egy ilyen nagy százas szög a csajnak a homlokából. És ő csak azt akarta, hogy meghallgassák, és így mondta a pasi, hogy így, ja, de lehet, hogy mégis ott azzal kezdeni kéne valamit, és nem igaz, hogy mindig megoldani akarod, én csak beszélgetni akarok, és az, hogy én fáj a fejem, és nem tudom mitől, és így lehet, hogy a szögtől. És így, érted, ez vicces meg minden, de ez is abból a szemszögből figurázza ki egy teljesen valid igényét a másik embernek, hogy Tehát, hogy egy csomó probléma az úgy oldódik meg, hogy egyszerűen csak meghallgatják, és akkor ez egy ilyen tipikus, ilyen modern ilyen vicc, hogy mert a százas szög, mert ugye mindent százas szögnek hiszünk, mert akinek kalapács van a kezében, az mindent szögnek hisz, tehát meg lehetne fordítani azért ezt a poént.
Igen. És ez annyira mondjuk érződik azon például, amikor felröppen mondjuk a bulvárról a hír, hogy mondjuk ilyen olyan gazdag ember sztár, és tudom én, depressziós, vagy ilyen pszichiátriai kezelés, pszichológiai kezelés, hogy hát így, hogy, mert hogy így, miért lenne egy gazdag embernek ilyen problémája, mert hogy így, minthogyha így összefüggne az okok, hogy mivel, hogy nincsenek egzisztenciális problémái, vagy hogy így, nincsenek ilyen megélhetési problémái, akkor biztos, hogy rendben van az életem, mert hát így valahol abba kell gyökerezni minden ilyen rossz dolognak, vagy rossz élménynek, vagy tehát ilyen lelki krízisnek nem, de nem, egyáltalán nem biztos. És pont az, hogy visszatérjük egyébként az elveszett kapcsolatokra, egy ilyen embernek pont az veszik el nagyon gyakran. A kapcsolati hálója üresedik ki, vagy hogy egy nagyon ilyen, hát leginkább azt lehet mondani, hogy kiüresedik, előzetiesedik, vagy elfelszínesedik, és aztán így, aztán nem csoda, hogy egyébként köztük is ugyanúgy szedi az áldozatait ez a probléma, mint bárki között.
Igen, hát az értékek. Erről szól az egyik fejezet, hogy az, hogy van ez az ilyen üresség az emberben, és akkor ezt megpróbálja betönni ilyen materiális javakkal, ráadásul ugye ilyen versenyjelleggel megpróbáljuk a fölösleges materiális javakat gyorsabban felhalmozni, mint a szomszéd, mert hogy valahogy ez is van benne, hogy mert hogyha az ember fél attól, hogy nem elég jó, meg nem elég szerethető, meg ilyenek, akkor megpróbál ilyen pávatollakként ilyen felhalmozni olyan javakat, amitől majd ő érdekessé válik, és vagy nem is feltétlenül csak javakat, hanem státuszt, meg egy csomó ilyen dolgot, amit így a társadalomunk az így értékel. És akkor ez ugye tényleg, ahogy mondod, Laci, hogy paradox módon nem pont az ellenkezőjét éri el vele az ember, mint amit szeretne, de nem közelebb hozza az embereket hozzá, nem eltávolítja ezzel. És így függnek össze ezek a dimenziók egymással, hogyha az értékeink nincsenek balanszban, akkor nem lesznek a kapcsolataink sem balanszban, és akkor egy idő után magunkkal sem leszünk balanszban.
Így, ami nekem szerintem egy fontos ilyen ráeszmélés volt, hogy például amúgy, amikor megszületik egy ember, és ha elkezd ugye fejlődni az értelmek ingerek érik, akkor a legelső dolog, ami így megtapasztal, az a szülők és a szülői kapcsolat. És hogy miért gondoljuk azt, hogy így, hogy az embernek az alapvető szükséglete az egy ilyen materiális dolog, tehát az, hogy legyen enni, meg inni, és az, hogy mondjuk szeressék azért, aki az valamiféle másolatos dolog. Holott így ezt tanuljuk meg legkorábban. Hogy vannak, akik így, akik törődnek velünk, és erre szükségünk van. És persze felnövünk, és aztán így elszakadunk ezektől az emberektől, de így honnan vettük azt, hogy rájuk már többet, mert erre a szükséglet többé már nem tudunk kielégíteni.
Hát szerintem a modern társadalmakban azért ez odáig fajul, tehát nyilván, ahogy nő fel az ember, egyre inkább függetlenedik a szüleitől és a családjától, és a saját talpára kell, hogy álljon. Lehet, hogy a feltétlen szeretet, ami jelen volt gyermekkorában, az is átalakul feltételes szeretetté sok viszonylatban, és szerintem ezt odáig lehet fejleszteni, ahová most jutottunk sok társadalomban, az az, hogy annyira független lesz az ember, hogy ez lesz az, amit kívánatosnak érez, hogy nem szabad senkitől se függnie, semmilyen értelemben, mert annyira mutatnia kell a világnak, hogy meg tud állni a saját lábán, és meg tudja keresni a saját pénzét, megteremteni az anyagi és egyéb szükségleteit, és azt hiszem, Hari is említ egy ilyet a könyvben, hogy nem is tudom, hol hallottam tőle, hogy ez már egy ilyen vicces, ilyen self-help szólás is lett, hogy csak saját magadon tudsz segíteni. Tehát, hogy ne várd senki mástól, hanem segíts magadon. És ez lett már ilyen, mindenki csak ilyen által természetesnek vett kijelentés. És bele sem gondolunk, hogy ez most ez tényleg így van, vagy ez ami a kívánatos.
Igen, azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy ugye ahhoz, hogy kapcsolataink legyenek, jelentőségteljes kapcsolataink, ahhoz az kell, hogy merjünk sebezhetőek lenni. És így minden, tehát nem minden, de nagyon sok ösztönző arra ösztönöz minket, hogy ne akarjunk sebezhetőek lenni, hanem hogy minél jobban próbáljunk ilyen, nem tudom, ilyen, hát önállóak, tehát mint egy ilyen, nem is tudom, tehát aki nem lehet megbillenteni, vagy nem lehet teljesen stabil, és hogy és az jutott eszembe, hogyha ha valaki egész életében páncélt visel, akkor az így nem lehet megérinteni, tehát hogy így.
Igen, és bármi probléma kialakul, azt mindjárt lehet mondjuk a saját személyes gyengeségének tekinteni, és ezt próbálja az ember aztán túlkompenzálni más dologgal, státusszal, vagy különböző teljesítmények elérésével, hogy ne kelljen azt a gyengeséget neki kimutatni, amiközben nem is arról van szó, hogy ez a saját gyengesége, hanem ez egy természetes dolog, hogy ha valami probléma van, ha nem vagy saját magaddal, vagy a természettel, vagy a többi emberrel olyan mély kapcsolatban, akkor ennek lesznek tünetei.
Az jutott eszembe a más emberekkel való kapcsolódásról, hogy még ezeket a... Ugye ennek is ilyen több dimenziója van, hogy egyrészt ugye egyre kevesebb ilyen mély igazi barátsága van sok mindenkinek. Azt hiszem, erről statisztikák is vannak, hogyha így megkérdezik, hogy hány ember az, akit így az éjszaka közepén felhívhatnál, akkor egyre több ember mondja azt, hogy nincs ilyen, meg a többieknek is így kevesebbet tudnak mondani, meg nem tudom. De ugye ezzel párhuzamosan pszichésen már az is szerintem tök fontos, hogy hány ember néz a szemedbe egy nap például. Hogy legalább egy pillanatra legyen kapcsolat. És akkor így kialakítottunk ilyen technológiákat arra, hogy még ennyi se kelljen, hogy nem kell már, azt se kell mondani a taxisofőrnek, hogy jó napot, mert már beírtam a címet, nem kell egymásra nézni sem, beülök hátra, aztán vigyél.
Még erről is vannak témák, hogy így öcsiragot ad az a taxisnak, mert így nem szólt hozzá egész úton.
Ja, igen, tényleg ezt én is láttam. És én emlékszem is, hogy én voltam olyan lelki állapotban, vagy olyan mindsetben, amikor ezt egy pozitív dolognak gondoltam. Tehát, hogy ez, és ezt nem is veszi észre az ember, hogyha hogy ez is valami fajta félelemből, vagy ilyen gyengeség, nem is gyengeség, hanem pont, hogy valami balansz felborul az emberben, és akkor valahogy azt hiszi, hogy jobban érzi magát attól, hogy nem kell idegenekkel állandóan. Mert ez olyan bonyolult, vagy nem tudom ki az, nem tudom, és így a mobilommal jobban szót értek.
Igen.
És hogy ez rettenetesen káros, hogy ez egy ilyen lejtő, ahol így elindulsz, és akkor már nem veszed észre, hogy egyre kevesebb, vagy a vervék is mondja ezt a szűkülést. És ez valahol ez is egy kicsit ilyen, hogy a technológia, ami körülvesz minket, az egyre jobban segít, úgymond, hogy egyre kevesebb és kevesebb kapcsolódást kelljen produkálnod nap, mint nap. És ezt olyan embereknek, akiknek, ugye mondom, most egy olyan nagy számok törvény alapján, amúgy is egyre kevesebb az igazi, szoros kapcsolódása, és valahogy olyan, tényleg olyan, mintha direkt írtanánk ki ezt így a környezetünkből. Nagyon érdekes. És akkor ott van a természet még, amiről még nem beszéltünk. Szintén ugye Magyarországon különösen fájó, hogy ott nagyon, valahogy nagyon olyan a beruházások, valahogy mindig olyan mindsettel mennek végbe, mint hogyha kötelező lenne lebetonozni minél több dolgot, és akkor nyugszunk meg. És hogy a, nem tudom, így a fák vagy a bármilyen zöld cucc, az ilyen dekoráció. Ez így aranyos meg minden, de azért nem kell túltolni. És ez is így fordult, hogy teljesen félreértjük, hogy ez hogy működik, és ugyanúgy így kiszáradunk lelkileg attól, hogy egyszerűen nem vesz körbe minket az a környezet, amihez adaptálódtunk evolúciósan, tehát hogy nem véletlen, hogy megnyugtat a vízpart, meg az erdő, és valahogy mégis, mint hogyha direkt lehetőleg távolabb akarnánk kerülni ettől a környezettől. Ez ilyen olyan sorsrontás, nem? Tehát egy ilyen kollektív sorsrontás van.
Meg most nekem az eszembe, hogy ugye mondjuk annak, hogy mondjuk látunk egy tájat, annak van egy esztétikája. És azért mondjuk még nem is olyan régig ezt azért próbálták tükrözni az építészetben is. Tehát, hogy még hogyha valamit mesterségesen is létrehoznak egy városban, akkor azért az legyen szép, azért egy elvárás volt. Tehát és azért nem véletlen, hogy mondjuk egy gótikus katedrális az olyan, mint egy erdő. Konkrétan olyan, mint tehát a mintázata, az ólóüveg ablakokat olyanok, mint a lombokon átsít a nap, mint ha ilyen nagy törzsek lennének, amik az ember felé borul. És hogy ha megnézzük a mostani ilyen, nem is tudom, posztmodern építészet, nem vagyok nagy építészet ismerő, tehát ezek a tehát olyan épületek, amik ilyen, nem tudom, ilyen nagyon-nagyon célú esztétikával bírnak, és hogy így, hát érdekesen néznek ki. Adott esetben még azt is mondja az ember, hogy ja, hát így, ilyen nem lenyűgöző tud lenni, hogyha ilyen nagy volumenű, de hogy így úgy esztétikailag kielégíti az embert, vagy így ránéz, vagy hogy nem tudom, szóval, hogy azért ez is szempont, mert nem véletlen, hogy egy ilyen nem, hát nem szociál, de ez ilyen nagy, ilyen szocialista lakótömbök, azok olyan nyomasztóak, vagy ezek a gyártelepek, meg hasonlók, ezek olyan rettenetesen nyomasztó kinézetet, ilyen érzéseket az emberben. És hogy így ezt úgy fogjuk fel, mint hogyha itt érzed, hogy ennek így jelentése, hogy miért érezzük ezt a nyomasztó érzést, hogy ez csak egy ilyen valami zérben látott. Nem, ez egy jelzés, ez is egy jelzés, amit így valahol a tudatunk, vagy a tudattalanunk jelez, hogy valami nincs rendben a környékkel.
Igen, szerintem a kor hangulata mindenképpen megnyilvánul az építészetben is. És az a posztmodern építészet meg főleg a funkcionalitásra épül. Tehát az a lényeg, hogy maximalizáljuk a tér kihasználtságát. És nem az, hogy ha ránéz a házra, akkor elöntsön egyfajta ámulat. És szerintem ez azért tükrözi azt, hogy hol tartunk jelenleg modern társadalmakban, hogy mennyire elidegenedtünk ettől az igénytől is, hogy egyfajta spirituális élményben legyen részünk a mindennapokban. És ha még ha van is benne részünk, akkor az csak a templom keretei között, vagy egy valamiféle otthoni oltár kialakításával érjük el, de nincs arra már igény, hogy ez beleépüljön az épített környezetbe.
Igen, és nagyon érdekes, hogy mint hogyha azzal, hogy most így azt hiszük kollektíve, hogy spirituális élményre már nincs is szükségünk, mert mi már ezen már meghaladtuk ezt. És akkor így oké, de akkor miért hiszük azt, hogy akkor egyúttal esztétikai élményre sincs szükségünk? Tehát, hogy még hogyha ez így is lenne. De hogy valahogy érdekes, hogy mint hogyha így menne vele az összes többi dolog is, és így valóban, ahogy mondod Niki, hogy tényleg csak a nyers funkcionalitás, ami ugye az is egy funkció egyébként, vagy az is egy fontos, még a GDP szempontjából is egy tök fontos funkció kéne, hogy legyen, hogy hogy érzik magukat az emberek, de valahogy ez nem része az egyenletnek, ami megint csak ilyen olyan sorsrontás, tehát hogy még abban a szűk értelmezési keretben is még ott sincs nagyon értelme annak, ahogy ezt így csináljuk szerintem.
Most még ami így eszembe jut egyébként a természettel való kapcsolatban, hogy nem véletlenül mondjuk van olyan érdeklődés például a feng shui iránt. Tehát ugye a japán kertépítés iránt, mert ott pont ez a cél. És egyébként ott a teljes, vajon teljes mértékben egyébként spirituális alapokon áll az egész koncepció, vagy van valami labberendezős változat, és annak nem tudom, hogy mi a neve. Tehát, hogy így, de például abban is ilyenek vannak, hogy mondjuk úgy rendezd be a lakásod, hogy egy sárkány jól érezze magát benne. Ez most ilyen nagyon furán hangzik, de hogy ugye, mert hogy mi kell egy sárkánynak, hogy tér, hogy meg tudjuk fordulni, meg hogy így. Tehát, hogy a kialakítás olyan, hogy nem nyomasztó, hanem olyan, ahol tud áramlani a levegő, stb. Tehát, hogy így a fény. És hogy ez egy tök ilyen elvont, nem tudom, milyen humbug koncepciónak tűnik, pedig nagyon is mély alapja van annak, hogy ennek a képnek, hogy egy sárkány, tehát hogy mit akar jelenteni egyáltalán a filozófiában is, hogy nem arról van szó, hogy valami mesemel idejének így kéne építeni a épületet, de hát igen.
Igen, meg arról nem is beszélve, hogy most Pisi, ketté választottad az esztétikát a spiritualitásra, de azért ebbe is bele lehet menni, hogy ami esztétikus, lehet, hogy ennek mindenképpen van valami spirituális gyökere is, mert mitől esztétikus? Mert van benne valami harmónia, meg hát egy olyan állapotba hoz, nem? Tehát is, ha egy bizonyos állapotba hoz, ami nem hétköznapi, ami ilyen megihletet, vagy nem is tudom, ámulatot keltő, akkor abban mindenképpen van valami spirituális is. Úgyhogy ezt se lehet annyira ketté választani, szerintem.
Igen, igen. Ez a spirituális szó, ez is egy ilyen nehéz szó, hogy sokan sok mindent értenek alatta, és egy nagyon hasznos fogalom, ami közben így... Tehát, hogy Ugye vannak azok, akik ezt az egészet elutasítják, és hidegrázást kapnak már a kifejezéstől is, de azt ők is elismerik, hogy az esztétikumnak van értéke, és ők is igénylik az esztétikus dolgokat, és aztán utána tényleg ez tök szépen így rá lehet így vezetni őket ezzel, amit mondtál, hogy de hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt transformatív élményekről van szó. És az hogyha ránézel egy gyönyörű festményre, az is egy ilyen mikrotranszformatív élmény tud lenni. És mondjuk, hogyha egy olyan városban élnénk, ahol folyamatosan körülvesz téged ez a fajta igény, hogy az esztétikum az erre is való, vagy elsősorban erre való, akkor valószínűleg szignifikánsan más életet élnénk. És hát ez az, amiket így nem... Ezeket így kihagynak az egyenletből, mert most már ugye jobban tudjuk, mert milyen hülyeségeket egy sárkány meg tudjon fordulni, ezek már ennél mi már komolyabb emberek vagyunk, úgyhogy és akkor kihagyjuk a képletből.
Igen, és meg hát ugye nem hatékony és nem kifizetődő, mint hogy pazarlás végül is, most érted így? Így erőforrásokat költünk arra, hogy mondjuk így kidíszítsünk egy épületet, miközben az épület az négy fal, meg a teteje, meg a fűtés és a infrastruktúra mellette, meg a parkoló, és akkor el van látva az épület funkciója. Tehát, hogy így, de hogy így nem figyelünk arra, tehát, hogy nem pusztán funkcionáló dolgok kellenek, hanem szükségünk van arra, hogy jól érezzük benne magunkat.
Hát igen, csak ugye jól érezzük magunkat, az is trivializálva van, tehát az is le van szűkítve, így, le vannak így hasítva róla azok a dolgok, ami már nem divatos, és akkor azt hiszük, hogy arra nincs is szükség, mert most éppen az nem. És hát mondhatná egy, nem tudom, a status quo-t képviselő valami védő ember, hogy hát tehát ezernyi lehetőséged van jól érezni magadat, hát menjél el a plázába, vagy menjél el a moziba, vagy menjél elmehetsz színházba, elmehetsz. És így valóban, csak hát ugye ebben a szűk értelmezési keretben, meg ebben a környezetben teheted ezt meg, aminek része ez az összes elvesztett kapcsolat, amit felsoroltunk. És még azt is gondolom, hogy egyébként ez tényleg enyhíti. Tehát mit tudom én, a színház, egy jó mozi, tehát a kultúra úgy tágértelemben az természetesen biztos, hogy ezt a jelentőségválságot, meg ezt az elveszett kapcsolatainkat valamelyest gyógyírt tud rá nyújtani, de hát...
Tehát ez két óra.
Igen. Igen,
igen, és pedig azért azt szerintem, nem tudom, hogy van-e ember a Földön, akinek mondjuk így egy szép tájat raksz elé, és azt mondaná, hogy hát ez borzasztó. Tehát, hogy én ezt nem akarom látni, vagy nem tudom, tehát, hogy így... Tehát mindannyian tudjuk ezt méltatni, ezt az értéket, hogy egy, és ez szerintem ugyanúgy igaz, mert mondjuk azt mondanám, hogy egy modern művészeti kiállításon azért vannak viták, vagy nem tudom, hogy az most szép, vagy nem, de azért egy természeti táj az elég egyezményesen szép. Tehát, és hogy van egy ilyen, amiről szerintem mindenki meg van győződve, hogy ez jó, és aztán így egyetlen.
Pont ez a baj az ilyen természeti tájakkal, meg ilyen egyetemesen pozitív dolgokkal, a posztmodernnek nem, hát hiszen pont ez a tétel, hogy olyan nincs.
Igen.
Nem lehet valami egyetemesen jó, tehát akkor nem mindegy, egy kis kitérő. És akkor még egy kicsit talán, bár tulajdonképpen erről beszéltünk egész végig, de hogy mit jelent az, hogy saját magunkkal elveszteni a kapcsolatot, meg mit jelent az, hogy a jövőnk perspektívájával elveszteni a kapcsolatot, mert ugye ez, hát ez meg egy kicsit szerintem az értelmezési válságra rímel, amiről beszélni szoktunk, hogy így nem nagyon világos, hogy mi a franc történik, és az végképpen világos, hogy mi lesz majd. És ebben az állapotban élni nyilván sokkal megterhelőbb, mint egy kiszámíthatóbb, lassabb pillanatban a történelem során.
Tehát, hogy a bizonytalanság korábban, vagy hogy mire utalsz most?
Igen, igen, erre gondolok, hogy a jelenünk is bizonytalan, mert a tények szintjén sem tudunk egyetérteni egymással, mert mindenki a vélemény buborékját hiszi a valóságnak, és hát ennek megfelelően a jövőt már ebből közvetlenül is következik, hogy a jövőben sem tudunk egyetérteni, de ráadásul a jövő valóban itt teljesen homályos, meg annyira gyorsan változik minden. És hát nem ez a komfortzónája egy embernek.
Hát igen, hogy ez egy, hogy mondjam, tehát előbb a térbeli nyomasztásra ez az időbeli ilyen nyomasztó dolog, nem? Tehát amilyen, vagy azért, mert teljes mértékben ilyen kaotikus és nem kiszámítható, vagy azért, mert teljes mértékben kiszámított, és így, tehát hogy nem ad teret az embernek. Tehát nem igazán, pedig a, hogy mondjam, tehát ez, amit legutóbb említettünk, ez a valósíts meg önmagad dolog, tehát ez is egy ilyen, hogy így, egy olyan teret nyit meg az embernek, ami így ilyen rettenetesen nyomasztó tud lenni, hogy akkor most mit kell kezdeni, vagy hogy honnan tudom, hogy jó döntést fogok hozni, vagy tehát, hogy ez, és mert így nem onnan indulunk, hogy így egyébként mondjuk ki vagyok én, hanem az, hogy mi akarok lenni én. Tehát már egyből egy kép van előttünk, és abban így próbáljuk magunkat így átformálni, és nem figyelembe vagyunk, hogy egyébként az alakunk az egyáltalán képes ezt az új alakot felvenni, hanem így el van velük, tehát hogy egyébként igen. Miért ne tudnám, mert hogy minden ilyen plasztikus és fluid.
Mit gondoltok, merre lehetne ezt, sőt, inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy Niki, emlékszel-e, hogy mit mondott Johann Hari, mert nem emlékszem az utolsó fejezetre őszintén szólva, de ott tulajdonképpen megoldási javaslatok voltak. Vagy akár sajátot is mondhattok, merre lehet ebből elkezdeni kimászni?
Mondjuk a pszichoterápiában, depressziót, az nagyon gyakran a kognitív terápiában az a megoldási stratégia, hogy a problémát leskálázni kezelhető részletekre. Tehát, hogy, és mert így, ugye, amiket most mondtunk, hogy itt van ez a nagy világ, és én vagyok rajta egy porszem, és akármit csinálok, nincs jelentősége. Vagy itt van ez a nagy végtelen idő előttem, hogy ez a nagy kilátás, és így a jövő, a beláthatatlan jövő, és így nem számít, hogy mit teszek, mert nem tudom belátni a jövőt. És hát, hogy tudnék úgy bármiféle döntést hozni. És én úgy gondolom, hogy akkor ezt is vissza kell skáláznunk, ha társadalmi szinten gondolkodunk, vagyis akkor ne abban gondolkodjunk, ne politikai megoldásokban gondolkodjunk egyik legfontosabb, már olyan értelemben, hogy ne azt, hogy akkor most itt megváltoztatjuk a társadalmat, és akkor nekünk az jobb lesz, mert így megváltozik a környezetünk, hanem kezdjünk el először a közvetlen környezetünkben dolgozni. Ez egyébként nagyon egyébként hangzik Petersonnal is, aki hasonló, hogy tedd rendbe a szobád, és ennek szerintem nagyon is van alapja, hogy akkor kezd el a lehető legalacsonyabban, amin el tudod kezdeni. Ne egyből a megváltásban gondolkodj, hanem kezdjük el mondjuk egy nagyon szűk környezetben kiépíteni a kapcsolatainkat. Legyen az pár ember csak. És akkor onnantól már azokon keresztül is, és azok segítségével már tudunk egy, még egy lépést kijebb tenni, és mondjuk csináltunk egy kertet, egy gondozhatunk dolgokat, vagy tehát ilyesmire gondolok, hogy építhetünk valami kis mikrokozmoszt magunknak, aminek abban otthon érezzük magunkat, és abban a kapcsolódásunk van. Nem kell az egész világgal kapcsolatban lennünk, de valamivel kell kapcsolatban lennünk. És ezen keresztül így megértjük azt, hogy mennyire van egy ilyen skála köztünk és a világ között, hogy nem egy ilyen porszem vagyunk, aki egy ilyen kis tarapka, és így semmiféle interakcióban nincs a világgal, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen mező vagyunk, ami így kiterjed különböző szinten a világban. Van, amiben nagyon erősen, van, amiben egyre kevésbé. És hogy ebben tudunk, így tudunk részt venni akkor így a dolgok alakításában.
Hát én, amire emlékszem, hogy beszél, az a fájdalmunkkal való kapcsolatunk emítése. És erről olvasok most egy könyvet is Joanna Macy-től, aki egy elismert aktivista és ökofilozófus. Az ő könyve az, hogy is hívják, The Work That Reconnects, a munka, ami visszakapcsol. Hát ő is ezzel a kapcsolatok elvesztésével és visszaépítésével foglalkozik, de egy ilyen workshop formátumban. Tehát ilyen csoportterápiás módszerrel próbálja az embereket arra rávenni, hogy reflektáljanak arra, hogy érezzek, vagy hogy érzik magukat pusztulást tekintve. Tehát az ökológiai pusztulást, a fajok kihalását tekintve, és hogy ez a fajta fájdalom, vagy szomorúság, elkeseredettség érzete, vagy érzése, ez teljesen természetes, mint ahogy ha gyászolunk, akkor is természetes, hogy el vagy keseredve, és a depresszió jeleit mutatod. És ő csinálja azt, hogy erre teret kell adni, és jó ezt megosztani másokkal, és arra ösztönözni egymást, hogy kitágítsuk az ego fogalmát, így az ökológiai ego felé. Tehát, hogyha ránézel egy fára, vagy egy tájra, akkor láss benne saját magad. Tehát, hogy nem csak egy leszűkített én vagy valójában, hanem sokkal több annál. És mint ahogy fájdalmat érzel, hogyha valaki a közeledben elhuny, vagy beteg, vagy akármiben szenved, ugyanúgy fájdalmat érzünk, hogyha a világ körülöttünk szenved, és ezáltal rájönni arra, hogy igazából nem vagyunk kis bezárt ének. Nem, ez egy nagyon fontos gyakorlat lehet, és egyfajta megoldás erre.